Kedves hallgatók, ez itt a Szóldal Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Szólj be a papnak legújabb vitaestjén. Témánk a megtérés, kényszer képzete vagy isteni beavatkozás. Úgy, ahogy eddig is, most is értékes könyvek találnak majd gazdára. 4 darab különböző könyv, amit a legjobb kérdésért fognak odaítélni a válaszadóink. Illetve lehet, hogy már találkoztatok vele, vagy találkozni fogtok azzal, hogy osztottunk ki kérdőívet. Arra kérnénk titeket, hogy töltsétek ki, nekünk ez sokat jelent. Most pedig szeretném megkérni jelenlevő válaszadóinkat, hogy mutatkozzanak be.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, szép jó estét kívánok. Ferenc Rihárdnak hívnak, római katolikus lelkipásztor vagyok. Gáva Vencsellő nagyközségben tevékenykedem. Immár 13 esztendeje vagyok a római katolikus anyaszentegyház felszentelt papja, és polgárról származom. Hagyományos, vallásos katolikus családban nőttem föl, és belenőttem igazából a katolikus hitbe. Szüleim, nagyszüleim, vallásokat gyakorló emberek, és hálás vagyok a jó példáért, és hálás vagyok azért, hogy ebbe a hitbe neveltek, és példát mutattak nekem. Úgyhogy olyan nagy csalódást kell azáltal okoznom, hogy különös megtérés élményem nincsen, de azért vagyok hálás, hogy ebbe belenőttem, és a hitben példát mutattak nekem. Köszönöm.
Katiné Mogyorós Janita vagyok, és a Református Hittudományi Egyetemen dolgozom pszichológusként, illetve mentálhigiénés tanácsadóként. Ezen kívül az egyetem gyakorló iskolájában vagyok iskolapszichológus. A vallási oldalról pedig református presbiter vagyok a Debrecen Józsai gyülekezetben. Magamról még annyit, hogy családanya vagyok, 2 gyermekem van, és örömmel fogadtam ezt a felkérést.
Kis László vagyok, Leszgó atyának is szoktak szólítani, görögkatolikus pap vagyok, a feleségemmel és a 2 nagylányommal, aki 19 és 14 évesek, élünk itt már újra másfél éve Debrecenben. Egyetemi lelkész vagyok, illetve Petőfi tér 9-ben van nekünk, egy egyetemi kollégium, annak vagyok a lelkivezetője, illetve a debreceni Szent Bazil középiskolának is a lelkivezetője.
Tóth Sándor vagyok, baptista lelkész, emellett mérnök informatikusként egy országos vállalatnál vagyok felsővezető. 3 gyermeket nevelünk feleségemmel, hát már nem is lehet neveljük be, 22 éves a nagylányom, ő idén fog férjhez menni, 18 éves a középső lányunk is. 15 éves már a nagylányunk, és nagylány, és én is hálás vagyok ezért a lehetőség, a téma szerintem nagyon jó.
A ti megtéréseitek után én azt kérdezném tőletek, hogy így a lelkipásztori munka során, vagy életetek során, mi volt az a legnagyobb élmény, amivel találkoztatok, akár egy megtérőnél, egyfajta pálfordulat, találkoztatok-e olyannal, aki a nem tudom, mondjuk a megtérés hatására megszabadult mondjuk egy szenvedélybetegségtől, vagy bármi ilyesmi. Tehát mi volt az a legnagyobb változás, amit tapasztaltatok egy megtérő emberen?
Nekem az mindig izgalmas volt, amikor például egy ifjúsági találkozón valakivel beszélgettem, és hogy utána az hova ment tovább, vagy együtt, akár gyalogozzalándokatlan, együtt gyalogoltunk, és akkor vagy egy Rómában minisztráns világtalálkozón, és akkor hallom, hogy 2 év múlva jelentkezik teológusnak, vagy tehát hogy megérintette az Isten, pedig, és lehet, hogy visszajelzést is adott, hogy nagyon hétköznapi dolgokról beszélgettünk, hogy van jelen az Isten a hétköznapokban. Tehát ez nekem nagyon izgalmas volt. Hát az ilyen zarándokok azok mindig megdöbbentőek, mindig történik valami. Tehát, hogy, és mindig akkora súlyú mozdulások vannak. Nyáron voltunk egy buszos csapattal Bosznia-Hercegovinában, Medjugorjében egy Mladifest nevű 70 ezeres ifjúsági találkozón. És hogy tényleg ott minden, tehát hogy ott 50 méterre tőlünk ilyen, azt gondolom, hogy ukránul imádkozott, vagy 300 ember ott éppen ördögűzés volt, és tényleg nagyon, nagyon megdöbbentő dolgok történtek, de hogy amikor jövünk hazafele, és a buszon mindenki megosztja azt, hogy mégis mi volt számára a legfontosabb, mi megy benne tovább, mi érintette meg, és hogy rácsodálkozok, keresztényként is, meg papként is, hogy mennyire tud működni az Isten. És hogy például hogy 2 évvel ezelőtt egy ilyen zarándoklatra jöttünk hazafele, és akkor az egyik srác ott a buszon tanúságot tett, hogy ő római katolikus papnak fog elmenni. És egyébként most Egerben elkezdte a szemináriumot. Tehát, hogy pedig, és letette a GPA-t, ott hagyta, mérnökként dolgozott a munkahelyét, felszámolt sok mindent, és most egy más útra tér. Mert ő most úgy látja, hogy erre hívta az Isten, és ez az ő útja. Tehát, hogy papként rengeteg, vagy a gyóntatószék is, vagy a lelki beszélgetések is, tényleg, hogy én nagyon sokszor rácsodálkozok arra, hogy működik az Isten. Hogy akár... Alapvetően mindig tiszteletet ébresz bennem az, hogy mondjuk valaki megosztja velem az életét, de hogy ez tehát van úgy sokszor, hogy megsemmisülök, hogy ilyen is van, hogy az Isten működik.
Ez egyik legmeghatározóbb, vagy legcsodálatosabb dolog, amikor a gyerekeim megtértek, a lányaim. Keresztény családban nőttek fel gyülekezetben, és csodálatos volt látni, amikor személyes hitre, Krisztus hitre jutottak, felismer a saját bűneiket, úgyhogy emberileg azt mondta, nincs is, de ez csodálatos volt, és látni őket, amikor oda szentelték az életüket, ugye nálunk a közösségünkben hitvalló bemerítést gyakorlunk, amikor valaki megtér, utána a keresztelkedik teljes víz alá merítéssel. És még egy másik családi dolog, ugye a feleségem, aki a barátnőm volt a diszkos életben, nem sokkal később, mikor én megtértem, utána ő is átadta az életét Krisztusnak, és akkor utána majd 3 évvel összeházasodtunk. És az édesapja neki masszív alkoholista volt, szülei elváltak, rengeteget szenvedett, és igazán a tinédzser éveitben törte derékbe az ő életét ez. És amikor átadtuk az életünket Krisztusnak, megtértünk, akkor arra bátorítottam, hogy bocsásson meg az édesapjának, és hát látogassa meg, látogassuk. Nehéz volt, rázós volt, de hosszú évek imádsága és szeretete elvégezte az apósom szívébe, hogy egy bérelt helyiséget eljött szobafestőmázolót kifesteni. Ki akartuk fizetni a gyülekezetet, és azt mondta, mondja meg a testvéreknek, hogy ő Istennek tette ezt. És maradna a másnap Isten tiszteletre. Ott maradt, és én akkor arról hirdettem az igét, hogy akit Jézus megszabadít, az valóban szabad. És kérdeztem az ígéretés után, hogy ki az, aki át akarja adni. Eddig jutottam, és apósom mindkét kezét emelte az égnek. Átadta az életét Krisztusnak, és képzeljétek el, hogy onnantól kezdve egy konyakos medgyet sem elvett meg. Teljesen megszabadult az alkoholizmus rabságából. Helyreállt az élete, újra dolgozni kezdett, unokának biciklit vett. És a történet nem zárult itt le. Tengészben dolgozott hosszú ideig, és végig is rákos beteg lett, ugye ott nem a leghigiénikusabb körülmények voltak. És hogy mennyire valódi volt a megtérése, az abban látszott, ahogy a halál előtt viselkedett. Amikor megtért, bocsánatot kért a feleségétől, a családjától, korábban mindenki hibás volt, csak ő nem. És a Szent Erzsébet otthonban találtunk helyet neki, mert a feleségem gondozta, de a utolsó fázisban ezt már nem lehetett kivitelezni. És kérte, hogy anyósom menjen már be hozzá. 12 évig nem beszéltek. Bocsánatot kért tőle, közben anyósom is megtért időközben utánunk, nem sokkal, pár éve. És láttam együtt imádkozni anyósomat, a feleségemet, meg apósomat. És tüdőrákja volt, ez szombati napon történt, kedden pedig elaludt. Előtte megkérdezte, hogy ki fogja temetni, és hogy hová. És azt mondta, vágyik már hazamenni az Úrhoz. Tehát azt gondolom, hogy a halállal szembenézni ott nettó. Tehát a kereszténység, meg a hit ott nettósodik. Ott már nincs semmi. Semmi. Ott az van, ami igazi az életben. A legnagyobb csoda azt gondolom ez volt.
Nagyon személyeset szeretnék megosztani. Ugye mind a ketten húgommal vallásos családban nőttünk föl, és tulajdonképpen mind a ketten egyházi iskolába jártunk, de a kishúgom valahogy eltávolodott a Jóistentől, és jó néhány évig távol volt az Istentől. Tehát ezt tapasztaltam meg, ezt éltem meg, és talált egy olyan valakit, egy olyan párt, aki újra visszahozta a Jóistenhez, újra visszatért, és számomra ez az egyik csoda a közelmúltból, hogy rátalált arra, aki mellett tényleg boldog, kiteljesedett, és hogy ehhez a kiteljesedéshez hozzátartozik, hogy visszatért a Jóistenhez. De amit Laci atya mondott, hogy a Szent Jónásokban újra és újra megtapasztalni ezeket a megtéréseket, ezeket a visszatéréseket a Jóistenhez, és meg annyi csoda megy végbe mellettem a közelemben, ezek a személyes találkozások, beszélgetések, egy-egy zarándoklat, egy-egy lelki nap, ezek mind-mind olyan csodák, amiket nem tudok eléggé megköszönni a Jóistennek, és hát ezek is mutatják, hogy Jóisten kegyelme működik, és eszközként használ bennünket, hogy kinyújtott karjai legyünk, meg kinyújtott karja legyek én magam is, és rajtam keresztül is véghez viszi a csodát, és nem a méltóság, vagy az alkalmasság itt a kérdés, hanem hogy az Isten kegyelme működik.
Nekem is egy családi példa jutott eszembe. Egy húgom van, és nem volt túlságosan jó a kapcsolatunk gyerekkorunkban. Hát amíg még nagyobb voltam, addig verekedtünk, aztán mikor már akkora lett, mint én, akkor már inkább nem. Viszont onnantól jött a rosszabbik rész, mert akkor már szavakkal bántottuk egymást, és nem voltunk igazából jó testvérek, illetve ilyen hullámzó volt, biztos ismeritek azt, mikor éppen jóba vagyunk, és eláruljuk egymásnak a gyenge pontjainkat, aztán mikor rosszba leszünk, akkor pontosan tudja a másik, hogy hova lehet egy jó nagyot odasúzni, tehát sokat bántottuk egymást, és amikor én megtértem, ugye én akkor voltam 21 éves, 22, ő 4 évvel fiatalabb, és hát én így tőmondatokban elmondtam neki, hogy mi történt velem, de még én magam sem nagyon értettem. És utána pár hónap múlva mondta, hogy akkor ő is megtért. És nem is értettem, hogy egyáltalán, hogy ő most ezt honnan tudja, vagy mihez, vagy hogy. És az volt a megdöbbentő, hogy ő azt mondta, hogy úgy kezdődött nála ez az egész, hogy én megváltoztam. És én nem éreztem, tehát én nem vettem észre, hogy én másmilyen vagyok. De ő azt mondta, hogy egy idő után ő direkt engem heccelt, és figyelte, hogy hogy reagálok, és hogy máshogy reagáltam, mint korábban, és neki ez volt egy bizonyság arra, hogy ez a megtérés dolog, ez tényleg valami fontos, és hogy itt valami történt, valami megváltozott, és akkor ő is elkezdte a saját maga közösségében keresni Istent, illetve hát Isten elkezdte keresni őt, és megtért, úgyhogy azóta ilyen tréfásan duplatesónak hívjuk egymást, mert hát most már nem csak vér szerint, hanem így a hitben is testvérek vagyunk, és tényleg hála Istennek, hogy nagyon jó a kapcsolatunk. Tehát amennyire rosszul indult a dolog, annyira jó testvérek lettünk, és számíthatunk egymásra mindenben.
Én először is nagyon szeretném megköszönni ezt az őszintességet itt az asztal mögött ülőknek, és én most döbbentem rá, hogy miért szeretek ide járni ezért. És akkor én két lopott szöveget hoztam. Én nagyon szeretek olvasni, templomok falától kezdve bármit bárhol elolvasok. És az egyik az így szól, fontos üzenet. Még azt hadd mondjam el neked, akárki légy is, aki olvasod, hogy Isten akkor is szeret, ha nem hiszed el, vagy nem akarod. És itt megint visszautalok arra, amiről beszéltünk, hogy a hit mennyire fontos. És az is hit, hogy én nem hiszek, mert abban hiszek, hogy nem hiszek. És akkor ezt egy könyvből loptam, és akkor itt lesz majd a kérdésem. Amikor már semmid nincs, amibe kapaszkodhatnál, egyedül abba az Istenbe vetett hited marad, akiben nem hiszel. És ez borzalmasan üt. És az a fájdalmas, hogy nagyon sok ember ilyen. Mondjuk én is. És mit javasoltok?
Alapvetően különös dolog ez, ahogy hallottuk itt Anita bizonyságtételében, nagy kérdés, hogy mennyi a része az embernek a megtérésben, és mennyi a része az Istennek. Mert ugye önmagában még azt gondolom, hogy keresni sem keressük Istent, ha ő nem vonz bennünket. Ugyanakkor meg Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, tehát a maga a kereszt üzenete az mindenkinek szól. Isten mindenkit szeret. És Jézus azt is mondja, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitadik nektek. Előtte pedig kérjetek és aratik nektek. Tehát én azt gondolom, hogy az ember belső szüksége, hogy Pascal egyébként megfogalmazta, az a belső űr. Arra mozgat minden embert, hogy keressen. Na most a kérdés az, hogy ebben a keresésben megtalálja azt, ami igazán betölti az életét, mert valójában őszintén Istenként sok mindent lehet tisztelni. A gyerekeinket, a karriert, saját magunkat, és egyéb más isteneket is lehet tisztelni Istenként. Tehát meg lehet próbálni azt a fajta vágyat, ami az emberben benne van, a természet feletti után betömködni. De igazán teljesen és tökéletesen csak a Jézus Krisztus által az élő Isten, a teremtő Isten töltheti be. Ez valahogy úgy tudom fogalmazni, ez egy hazatalálás élmény. Tehát úton voltam, és most megérkeztem, és döbbenetes, tényleg annyira betölt az ember szívét. Én 1992-ben tértem meg, akkor a haverok azt mondták, elmúlik. Hát annyira várták, hogy 2-3 azóta megtért. Tehát ugye nem múlt el, hanem ők tértek meg. És azt tudom mondani, hogy nincs szükségem. Tehát nincs az a típusú szükség a bensőmben, ami volt a megtérésem előtt. Tehát igazán olyan békességet nyertem, amit nem adhat semmi ezen a földön. Persze vannak céljaim, halad az életem előre, munkám, karrierem is, de nem ez van a fókuszban az életemnek. Tehát visszatérve a kérdésre, mindenki keres, a kérdés az, hogy jó helyen-e. És a kérdés az, hogy engedélye, hogy ebben a keresésben megtalálja őt az Isten.
Hát tényleg megdöbbentő, hogy a költő mondja, hogy hiszek hitetlenül Istenben. És én azt gondolom, ez hit. Tehát, egyszer kereszteltem egy felnőtt valakit, és 5 évvel korábban már nekifutott. És akkor egyházi tisztviselő megkérdezte tőle, hogy de oda tudja adni magát Krisztusnak? Igen. 100%-ban? Igen. De tényleg 100%-ban? Hát igen, de tényleg 100%-ban, és 5 év múlva próbálkozott újra. Tehát én nagyon fontosnak érzem, hogy igen, oda tudjuk magunkat adni az Istennek, de hogy mi az, hogy 100%? Vagy egy imádságban mi az, hogy 100%? Balsi Balázs atya mondja azt, hogy mondjuk valaki panaszkodik, hogy imádkozza a kis imafűzérén az imádságot, és hogy úgy érzi, hogy ez nem imádság. Hát miért, mit csinál? Hát, hogy én mondom az imáimat, de hogy nem tudok másra gondolni közben, csak arra, hogy a fiamat eltemettem. És hogy ilyenkor mit várunk el? Hát, hogy az, hogy eltemette, és minden pillanatában rágondol, de közben mégis abba a kis ima szemekbe kapaszkodik, szerintem ott ettől többet nem lehet várni. És hogy tehát amikor arról, igen, hogy hogyan hinni, hogy a hitre nehéz eljutni, és nagyon sok ellenállás van bennünk. Mert nagyon sok mindent felül kell írni, vagy másképpen kell akár cselekedni, vagy azt gondoljuk, hogy másképpen kell cselekedni. Azt gondoljuk, hogy az Isten teljesen mást vár tőlünk, mint mi várunk magunktól. Tehát, hogy azt hiszük, hogy teljesen mást akar az Isten, pedig nem te. Vannak dolgok, amiben mást akar. De a legfontosabb dolgokban az Isten ugyanazt akarja, mint én. Tehát én azt akarom, hogy szeressek és szeretetet kapjak, és szeretetet adjak. És az Isten is ezt akarja. Vagy azt akarom, hogy az életem az kiteljesedjen. Az Isten is ezt akarja. Csak hogy mégis apró pénzre váltva, ez már lehet, hogy árnyalódik. De hogy ha itt tekintünk az Istenre, aki aki nem az ellenségünk, aki ellen nem csak lázadni kell. Olyan érdekes, ahogy a plakáton tényleg megfogalmazódott, hogy tényleg a megtérés, hogy kényszerképzett, vagy hogy van isteni beavatkozás, vagy isteni történés, hogy miért gondoljuk azt, hogy van egy világ, aminek vannak objektív törvénye, és hogy mondjuk a hit az csak egy ilyen, hogy a mi fejünkben van. Mi lenne, hogyha arra gondolnánk, hogy az Isten az van, és a mi fejünkben van olyan, hogy nincs Isten. Ugyanannyi létjogosultsága van mind a kettőnek. Tehát, hogy amióta, mit tudom, Camus óta azt mondjuk, hogy lázadok, tehát vagyok. Tehát, hogy nem csak ez az embernek a definíciója, hogy lázadni kell, hanem hogy lehet oda simulni is. És persze az Istennel mindannyian, én azt gondolom, megvívjuk harcainkat. Hát jó, hogy megvívjuk. De hogy mégis vannak olyan pillanataink, amikor megérezzük azt, hogy a világon senki nem akar nekem olyan jót, mint az Isten. És hogy ezek a támpontjaink. Akár annak a néninek, akiről Balsi Balázs atya beszélt, hogy igen, a gyerekét gyászolja. Hát mit lehet akkor? Azt szerintem az a csoda, hogy él. Tehát, hogy az ember, akik szülők vagyunk, belegondolunk, hogy az lenne normális, hogy az ember képtelen el tovább élni. És hogy egy ilyen veszteség után. És mégis megyünk tovább, ha bármilyen nehézség is ér minket, és megtanulunk küzdeni, és megtanulunk szeretni, és akár még ragaszkodunk az Istenhez. Tehát, hogy én a hitnek a fogalmát, én azt nagyon... tehát az, hogy itt szoktál ülni, én azt gondolom, ez is a hitnek egy oldala. De az is, hogy az ember azt mondja, hogy igen, hogy kérdéseim meg kételjeim vannak az Istennel, nekem is vannak. Tehát, hogy de bizonyosságom is van. És szerencsésnek érzem magam, hogy úgy érzem, hogy sok mindenben van bizonyosságom.
Én onnan közelíteném meg ezt a kérdést, vagy választ. Most ezen gondolkoztam menet közben, hogy a hit dolgát értelmi vagy érzelmi dolognak éljük meg. Azt hiszem mind a kettő. És az egy csodálatos kegyelmi állapot, amikor érzelemben is ott vagyok. Amit például az első szlemben is hallottunk. Tehát az a csodálatos felfokozott érzelmi állapot, amikor átélem azt, hogy Isten ott van hozzánk közel, és ahogy úgy hozzá simulhatok, amit hallottunk. És akkor teljesen az ember fel tud oldódni ebben a szeretetben, de nem minden nap ilyen. Nem mindig ilyen a hit. Van, amikor egyszerűen fejből tudom, hogy igen, nekem most rossz napom van, én most nem érzem úgymond Isten jelenlétét, magamban is kételkedem, de tudom, hogy Krisztus megváltott, és hogy pont ez a lényeg. És az összes többi, az meg bónusz. Aztán vagy összejön, vagy nem, vagy jó, vagy rossz, mikor, milyen, de hogy ez egy olyan biztos kőszikla, szó szerint, amin meg lehet állni, és ami nem változik. A többi, az meg inkább sokszor az emberi személyiségünkből fakad, vagy a helyzetből, vagy sok más egyébből. És hogy az ilyen nehezebb időkben is az ember kitart, mert hát mi mást tudna tenni, és Isten meg egészen biztos, hogy kitart, és ebben lehet megnyugvásunk.
Számomra nagyon fontos a hitben való példaképeknek a jelenléte. Hogy vannak olyan példaképeim, akik előttem jártak, járnak, és abban mutatnak példát, hogy ők bíznak az Istenben. Én is számtalanszor megtapasztaltam, hogy szeret az Isten. Tehát ennek a lét élménye, hogy igen, szeret az Isten, hiszek, bízok benne. De hogy vannak példaképeim a hitben, ilyenek a nagyszüleim, akik egyszer elmondták nekem, elmesélték, hogy tudod, kisfiam, bennünket ott a háborúban, mert hogy kint voltunk a fronton, a szűzanya védett meg. Mondom, ezt nagymama, hogy érted, vagy hogy kell értenem? Nagyapád minden karcolás nélkül úszta meg a háborút, pedig átjuggatták a zubbonyát, a sapkáját, a nadrágját. Hányszor meghalhattunk volna ott, de úgy indultunk ki a frontra, hogy bementünk polgáron a templomba, rövid időnk volt imádkozni, de kértük a szűzanya segítségét. Számtalan lehetőségük lett volna meghalni, de ők mindvégig bíztak abban, hogy ki fognak jutni, ki fognak jönni élve. És nekik ez teljesen természetes volt, hogy hiszek, hiszünk. És hogy ezt a teljesen természetes életállapotot mutatták és élték elénk, unokák elé. Vagy van olyan Bérma keresztapám, aki szintén pap, és neki is nagyban köszönhetem a hivatásomat, az ő életpéldájának, hogy teljesen természetes, hogy hisz. Mert hogy megtapasztalta ő is, hogy szeret az Isten. Nem túl bonyolult, én úgy gondolom. Persze a hit az ajándék. Nem lehet kikövetelni, kierőszakolni, a hit ajándék. Ahogyan Szent Ágoston mondja, kívül kerestelek, s te mindvégig belül voltál. Lehet számtalan helyen kutatni, de hogyha önmagamban nem találok rá a lelki békére, ha önmagamban nem találom meg az Istent, hogy igen, jelen van, és az én létem az ő szeretetét hirdeti, akkor kereshetem bárhol, nem fogom megtalálni. Tehát a létem hirdeti az ő szeretetét.
Lehet csatlakozni és biztatni a szlemmereket, hiszen megint az ő blokjuk következik, úgyhogy...
Köszönjük szépen, meg fogunk hinni titeket a következő estre, olyan jól csináljátok ezt a chattinget és dolgot. Hogyha már itt tartunk, nem is olyan régen, vagyis hát, hogy minden évben van egy nagy rendezvényünk, ezt hívják DSPV-nek, ez a Debrecen Slam Poetry verseny, röviden DSPV, és most ez majd április 5-én is érkezik majd a Kazánházba. Szóval értitek. És néhány évvel ezelőtt az egyik témánk az volt, hogy a béke veled. Vagy legalábbis, hogy ezt adták témának, és hogy erre kellett írni egy szlemet. Akkor még szlemmeltem, azóta most már műsorvezető vagyok, és akkor ezt írtam rá, hogyha megengeditek akkor. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amikor kicsi voltam, a két testvérem közé szerettem ülni a misén. Mert így nem kellett idegenekhez érnem. Felénk ez volt a szokás. Ima közben egymás kezét fogta a közösség. Szép. Erre akkor sohasem gondoltam, mert végig az járt a fejemben, hogy mindjárt, köszöntsétek egymást a béke jelével. Akkor nem akartam. Szégyeltem. Közben meg most csak arra vágyom, hogy félhomályban, fagyúszakban, vadidegeneknek mondhassam a szemébe, béke veled. És mint feloldozást kapom majd a bárkitől és a te lelkeddel. És annyiszor visszakérdeznék, hé haver, és tényleg, mi újság a te lelkeddel? Hé haver, tényleg, mi újság a te lelkeddel? És már fognék kezeket, teletüdőből énekelném, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, és érezném, hogy egyek vagyunk, és hogy tényleg béke van velem. De ez itt nem szokás. Már nem. A római katolikus misén, ha a pap azt mondja, köszöntsétek egymást a béke jelével, akkor azt kell mondani, legyen békesség köztünk mindenkor. És ekkor fogod meg a másik kezét. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az itt látható ember kínszenvedése a saját elmondása szerint. Néhány éve ketten maradtunk a templom végében. Ő meg én. Sablonos sztori. Rossz szaga volt, koszos, lehet részeg is, mert tétován dűlöngél, de ott volt. Jobban, mint én. Az idő ment, a gondolat motoszkált, az idő ment, a pap prédikált, az idő ment... És én nem akartam megfogni a kezét. Nem akartam, de megtettem. Pedig ő mondta, béke veled. De nem volt. Sem velem, sem a lelkemmel. Pedig ő nem erre tanított. Nem azért baktatott fel a hegyre, hogy fájdalmasan kerüljön szökhegyre, és ecet szaggal a szájában fakadjon ki, bevégeztetett. Neki istentelenül jobb punchline jutott eszébe. Békesség nektek! Ezt mondta Jézus, mikor megjelent az apostolok között halála után, és ezt már én is mondom, és tiszta szívből megidézem most, hogy hújjon le az összes álság, dísz, hogy a villás újadból dobált pisz jelentse a jóságot, hogy ne egy békemenet okozza 2019-ben a morális válságot. Haver, békesség nektek, békesség nekünk. Én régen Istennel békében voltam. Ha egyedül álltam a misén, akkor vele jattoltam. Csak a bűn mostanában kicsit túltoltam. Idióta voltam. Béke veled, és a te lelkeddel. Bármikor ott lehet a béke a te lelkeddel. Mert ahol ketten összegyűlnek az ő nevében, ott lesz ő is. Hát akkor most egyet kérek tőletek. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Köszönöm. Köszönjük. Sziasztok. Csörgessetek meg, ha hazaértetek mindannyiunkat. Na, szóval, hölgyeim és uraim, az esteken egyébként meg annyi jóság is szokott lenni, olykor-olykor igazán mély és társadalom kritikus, vagy társadalmi problémákat feltáró szlemek is jönnek. Az egyik ilyen kedvencem jön méghozzá egy fantasztikus úriembertől, aki nem is olyan régen a Vojtina Bábszínházban adta elő ezt a szövegét, ugye? Jól mondom. Igen, ott egy kötelezően eszközhasználatos szlemünk volt, a színpadon vagy itt, veletek. Ungvári Ádám, köszöntsétek nagy tapsát.
Ezt a mesét gyerekkori lakhelyem közismert alakjának, Nagy Tibor, vagyis Tibi emlékére írtam, aki tavaly júniusban hunyt el. Tibi hajléktalan volt, igaz történet alapján. Szolnokon a Pletyka falunak nevezett városrészben született, vagyis egy faluban, ahol pletykálnak. Tehát őt legalábbis úgy hírlik sehol, és bárhol világra hozhatta az édesanyja. Az egész föld az otthona lett volna. Vagyis az otthona lett. Hol hűtársa volt egy párna, ami egyszerre volt ágya, és magányában a vágy arra, hogy bárcsak ne így alakult volna. Meg hogy úgy igazán kajakra elmenne egy AC/DC koncertre a párnával a feje alatt. Mert egyedül tőlük volt egy kazetta nála. Az önsorsrontás épp úgy szállt a ketté életét, mint ahogy a villám azt a négy betűt párba. Jut eszembe betűk. A, B, C, D, E, F, G. Egy ABC előtt vált a környék élő szellemévé. Mindenki, de egyszerre senki se ismerte, látta, hallotta. Azt tudtátok, hogy lelkének egy handmade tetőlemezviskó meg a párna volt az otthona? És no csövesszálló, no randalírozás, no lopás vagy nő rontás. Az egyetlen határ, amit túllépett, a templomnak küszöbe volt, mikor vasárnap jött az áldás. Egy koncert formájában, ami könnyed csak transzos és homályos személynek világába. Ahol mínusz 20 fokos tél volt egész évben, talán attól fájt a háta. Ő lett a kitagadott az Édenből, és megrogyott, hogy rajta az emberek megvető árnya. Hogy ő egy senki a mindenki között, és csak egy mindenki a valaki mögött. Én már nem vágyom semmire, nem járhatok a fellegekben, mondta az öreg. Földhöz ragadt, de még mennyire. Nem engedte az haza többé, sohasem. Sírja lett az ép, mint ahogy bölcsője volt egykoron, mely ringott jobbra, balra. Jobbra, balra, vagyis amíg a viharban a szél abban nem hagyta. Most már a tetőlemez összedőlt, a kazetta mindkét oldalra lejárt. De a jó öreg párna. Most ott hever valahol a sárban, és elképzeli, hogy az a fej, minek egykor támasza volt, a hajléktalanok álmát rekreálja. Egyszerre volt semmi, se mégis az egész világ az övé. Mert mi vagyunk, akik kerítéssel határoljuk el azt, ami a miénk. Miénk a kocsi, a ház, a tévé, a konyha, a kukában a szeretetben főzött étellel, a ruha, a smink, az iPhone, a szétfilterezett fake news élettel. De meg a szépben a nagymama aranya, a hitelszerződés, melyen trónol a félelem, hogy lehet holnap, ha már nem lesz az egészből semmi sem. Továbbá elkerített a rojtosra hordott neveltetés, a bántalmazás és kitagadás, mely jó szülővé tesz, de ott a spájzben a befőtt mellett a hurokra csomózott kötél, ami még egyszer csak jó lesz. És Tibinek csak az az egy párnája volt, de azt is elvetted volna tőle te. Te a fűtött váradban ülő szátszélét nyaldosó tutyi-mutyi-putyin majmoló bájoló ember. Hajléktalan vagy a saját hajlékod árnyékában, és büntetett ki a beton dzsungelben, mint a vad szabad, s nem rab, kinek karjára varták a hosszú kemény évek, hogy kívülcsezd meg tágasabb.
Egy kicsit rendhagyó leszek, ugyanis a kérdésemet a végén teszem fel, és előbb a történet. Tehát az, hogy megtérés, én valahogy úgy definiálom, hogy újjászületés. Igaz? Lezajlik egyik pillanatról a másikra, vagy estéről másnap reggelre. És nekem az utóbbi időben az az érzésem volt, hogy ezt nem éltem át. Ennek ellenére, akár a fél évvel ezelőtti, vagy az egy évvel ezelőtti énemhez képest, szinte mintha kicseréltek volna. Teljesen más ember vagyok. Teljesen más értékrenddel, más normákkal, más prioritásokkal. Sokkal inkább kinyíltam. Mikor térek meg? Ki dönti el, hogy megtértem-e? Köszönöm szépen.
Mi is.
Mikor kaptam ezt a felkérést, hát bekerültem ide, mint Pilátusok rédóba, szerencsére nem annyira negatív szerepben, de hát ugye papok közt egy nem pap, hát csak a saját szakmámhoz tudtam ugye nyúlni, és valláspszichológiai cikkeket kezdtem el olvasgatni a megtérésről. Sok érdekességet találtam, és egy felosztásban például, Felgóte felosztásában ötféle megtérést írt le, és ezek közül van olyan is, amiről te beszéltél. A úgynevezett progresszív megtérés, most már tudhatod, hogy tudományosan hogy hívják azt, amiben érintett vagy. Ez az, amikor nincsenek látványos dolgok, nincsen egy adott pont, amikor azt mondom, hogy na ez az, ez volt, de ez attól még ugyanolyan hiteles, ugyanolyan jó, és hála Istennek, hogy nem vagyunk egyformák, és éppen emiatt azt gondolom a megtérés élményünk sem egyforma, de én azt gondolom, hogy ez is teljesen rendben van.
És még ehhez azt fűzném hozzá, hogy egyébként a megtéréseknek ezek a típusai a blogunkra is kikerültek. Született egy ilyen cikk, hogy a megtérés fajtái, és Pál Feri atya egyik előadását használta fel hozzá a szerző, és ahogy itt látom a lapon, ezekről volt ott is szó, és hogy egy kicsit ott is utána olvashatsz így röviden, vagy belinkeltük a Pál Feri előadását ott bővebben.
Én is olvastam. Kösz. És nekem az volt a megdöbbentő, hogy tehát egyrészt az, hogy vannak ilyen kutatások, hogy a drámai megtérésnél a progresszív az tartósabb, de hogy igazából amúgy a lényeg szerintem az, hogy kinyitjuk a lelkünket azok előtt, az események előtt, amikor ráérezhetek az Isten nagyságára, akár ilyen drámát átélhetek, és amúgy meg a hétköznapokban hogy keresem az Istent, előveszem a Bibliámat, mert a Bibliával nem lehet úgy foglalkozni, hogy ne legyen hatással az emberre. Tehát az az idő, amit azzal töltünk, az valahogy arra vezet, hogy egyre inkább kinyílik a szemem és a szívem az Isten felé. Meg hát, hogy mi az, hogy megtérés? Nekem nagyon megdöbbentett nemrégen hallottam egy előadást, sokan láttuk, én azt hiszem a líbiai tengerparton történt az, amikor 32 ilyen narancssárga ruhás kopt keresztényt lefejeztek. És hogy ezt tudtam, és hogy azt is tudtam, hogy annak, hogy fel volt ajánlva, mint a ókeresztény korban, hogyha megtagadod Krisztust, akkor élhetsz. És hogy nekem az volt az új és nagyon megdöbbentő információ, hogy itt volt egy nem keresztény ember a narancssárga ruhások között. Egy, azt hiszem, nigériai vendégmunkás, egy néger férfi, aki, mikor odaért a sor, hogy sorba lefejezték az embereket, akkor ő azt mondta, hogy én is keresztény vagyok. Pedig nem volt, mert hiszek az ő istenükben. Tehát akik sorra meghaltak mellette, annak az istenében hiszek. És hogy megint kicsit ezt a megtérést, én ezt ki szeretném tágítani, hogy most, ha ilyen mindenféle teológiai, igen, hogy most lehet hat perce volt, hat perce gondolkozott azon, hogy jó lenne kereszténynek lenni, lehet. Vagy, de hogy mégis, és a legszigorúbb teológiai elmélet szerint is ezt megtért embernek lehet tekinteni ezt az embert. És koptok csináltak is egy ilyen ikont, ahol ez a mai 32 modern vértan ott szerepel a glóriával a fejükön. Tehát, hogy hogy igen, hogy mitől is megtért az ember. Hát én nem is, tehát én azt mondom, hogy az, aki már keresi az Istent, az már valahol talál is. Tehát, hogyha van benned egy őszinte keresés, akkor az Isten nem olyan elégedetlen, mi vagyunk egymással a munkahelyünkön, a párkapcsolatban, hogy mindig teljesítsél már, hanem hogy ő tud nagyvonú lenni, és azt mondja, hogy mai napon én ezzel elégedett vagyok. Majd holnap is dolgoz egy kicsit.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.